Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
2026. április 25-én Hangtörténetek című műsorunk 161. epizódjában szokás szerint kiváló muzsikát hallgatunk mai összeállításunkban mások mellett Bach és Grieg nagyszerű szerzeményeit. A muzsika mellett Cigány Györgyre emlékezünk, és velünk lesz a versmondó lány Ildikó is, ha még valaki emlékszik. A Magyar Televízióban a 70-es években vetített Zseb TV sorozatban a versmondó lányra. A mai utazásunkban is szokásos sztjuárdunk, utaskísérőnk dr. Szabó Attila kalauzol minket a zene és a kultúrtörténelem világában. Ma interneten keresztül beszélgetünk. Üdvözöllek, kedves Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jól. Egy korai barokk szerzőt hallottunk, Nicola Batteist, aki Bachot egy jó nemzedékkel előzte meg. Ő valószínűleg nápolyi születés volt, mestre, azt tudjuk biztosan, hogy 20 éves korában gyalog kelt útnak, londoni meg se állt, hát gondolom a csatornán azért valamilyen csónakfélén jutott át. Ahol aztán ő volt az, aki Corellit, Arcangelo Corellit megelőzően, hát az első nagy olasz egedűs volt, akinek az egyik fontos hatása az volt, hogy az addigi angliai, londoni, francia ízlést átkonvertálta olaszos ízlésbe. Egy igen tehetséges hegedűs lehetett, különleges hangzással, állítólag a vonója hosszabb volt, mint a kortárs hegedűsöké, és úgy játszott, mintha egyszerre több hegedűs szólalt volna meg. Eleinte úgy döjfösnek mondták őt, ennek ellenére hamar megszerették, hát nyilvánvalóan, hogy a kiváló játéka játszott ebben elsősorban szerepet, és aztán közkedvelté vált, mégis érdekes módon szegényen és elfeledve halt meg. A két zenei részletet Helene Schmidt és barátai adták elő. Helene Schmidtről múltkor beszéltünk, egy kiváló hegedűs. Annyit tennék még hozzá Matthijs munkásságához, hogy még életében megjelent egy elméleti műve 4 kötetben, Airs for Violin, tehát áriák hegedűre, ahol pontos technikai útmutatásokkal látta el a hegedűsöket. Ez egy korodokumentum, ugye a technikát és a korabeli játékmódot illetően. Következő zenénk Johann Sebastian Bach egy prelúdiuma lesz, rokon a Voltemperites Klavír, tehát a jól hangolt zongora prelúdium maival, másképpen ugyanabban az időszakban Lipcsében keltezett ez a munka is. Csembalóra és lantra készült ez a prelúdium, most csak a prelúdiumot halljuk, ugye a fugát és az allegrót azt ezúttal nem. Méghozzá lanton fogjuk hallani. Anders Miolin előadásában, ő egy svéd születésű gitáros és lantos, aki most a Zürichi Zenakadémián tanít, amellett, hogy a világot járja, a csoda gitárjával, amit ő konstruált 2017-ben, úgy hívják, hogy Dodeka, hát ugye a neve az sokat mondó, nyilvánvalóan a dodekafóniával van összefüggésben, egy ilyen bonyolult hangszer, hát a nyaka úgy néz ki körül, mint egy citera, tehát ott aztán gitáros legyen a talpán, aki azon eligazodik, hát ő neki sikerül, gyönyörűen játsza ezt a Bach prelúdiumot is. Utána pedig ugrunk vagy 200 esztendőt, ugyanis általunk kevésbé ismert, elég el nem ítélhető módon kevésbé ismert jazzzeneszerző két véleményem szerint igen szép zenét fogjuk hallani. József Szukról van szó. Ha valakinek ismerős ez a név, hát az nem véletlen, ugyanis valóban a 20. század második felében Csehszlovákiában talán a legismertebb, leghíresebb egedűművész az József Szuk volt. Ez a József Szuk a 19. század végén 1875-ben született, és hát Dvorzsák egyik legkedveltebb tanítványa volt, aztán később a veje. A szóban forgó hölgy, Otili, ugye a Dvorzsák lány, pedig ugyancsak zeneszerző volt. József Szuk igen jó hegedűs volt, évtizedekig játszott egy vonos négyesben hegedűsként, és érdekességképpen megjegyzem, hogy ez a bizonyos imént említett kései névrokona, nem csak névrokona, hanem unokája tulajdonképpen József Szuknak, és ezáltal nyilvánvalóan, hogy Dvorák dédunokája. Az előadó Ernst Hadelich, aki vér szerint német származású, de Olaszországban született, és ott is nőtt fel, ott tanult meg hegedülni. 20 éves koratájéken egy szörnyű balesetnek lett az áldozata, súlyos égési sérüléseket szenvedett. Ezek hát úgy nézett ki, hogy véget vetnek zenei tanulmányainak, és zenei karrierének főleg, de hát orvosoknak köszönhetően csodát tudtak művelni, és így aztán most korunk egyik legtehetségesebb és legjobb hegedűművészének számít. Hallgassuk tehát Johann Sebastian Bach prelúdiuma után, amit Anders Smjölin ad elő, a 12 húros gitárján, József Szuk két darabját, Augustin Hadelich és Charles Owen előadásában. Thank you.
József Szuk muzsikáját hallgattuk, és egy olyan zeneszerzővel folytatjuk, aki emlékeim szerint még nem volt nálunk.
Nem, pedig az a helyzet, hogy látszik, minden hangszernek megvan a maga Paganinia, aki aztán évszázadokon keresztül megkeseríti a kevésbé dotált játékosok életét, illetve hát örömet okoz a jól dotáltoknak, a tehetségeseknek. Ilyen Paganinia volt az oboának, Antonino Pasculli, olasz zeneszerző és virtuóz oboás. Palermói születés volt, igen virtuózan játszott, legtöbb darabjában hát oboás nem tud eligazodni, körlégzés ismerete nélkül, végeérhetetlen improvizációknak tűnő cifrázásokkal vannak teli a darabjai. Sok zenét dolgozott fel, most is mi egy Donizetti opera, a Kegyencnő La Favorita, két ismert jelenetét fogjuk hallani, Christopher Redgate és Stephen Robbins előadásában. Christopher Redgate, hát ő egy méltó utóda Pasculinak, akit máskülönben érdekes módon őt is elfelejtették, és 20. században fedezték fel, jelesen Heinz Zolliger általunk jól ismert oboás fedezte fel. Christopher Redgate pedig, ugye ez a virtuóz kortárs oboista, egy igen nagy hatású előadó művész, aki különösen a kortárs zenére fektet hangsúlyt. Ő is egy bonyolult hangszer, egy bonyolult oboa kifejlesztője, ami lehetővé teszi az ilyen 21. századi elektronikus bejátszásokat is, meg a mesterséges intelligenciát is társítani az oboával. Hallgassuk tehát Pasculli két virtuóz oboa darabját. Thank you.
Derma. Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Cigány György.
Minden magyar területen tevékenykedő komoly zenei rádiós, szerkesztő és műsorvezető ősatya, sőt, mondhatom, atya istene volt Cigány György, aki író, költő és zongoraművész is volt, de főleg zenei polihisztor. A neve és személyisége valósággal fogalommá vált már életében, legendává vált. Ha szabad ilyet mondani, olyan volt, mint a sportriporterek között mondjuk Szepesi György. A Ki nyer ma játék és muzsika 10 percben című műsora, ami 1969 és 2007 között ki se lehet számítani, azt mondja, hogy 38 éven keresztül minden hétköznapon jelentkezett a stúdióban, ez Cigány György ötlete volt. Ő volt elsősorban a műsorvezető, főleg az első időszakban, de rajta kívül még igen sok jeles zenész és közéleti személyiség vezette a műsort. Összesen 9725 adást ért meg 2007-ig. Halljuk most őt és jellegzetes hangját.
38 éven keresztül játszottuk Dallent ezt a műsort a Déli Krónika után, és nagyon sokan hallgatták. Akkoriban különösen az első évtizedekben, ugye a Kossuth Rádió szinte egyeduralkodó volt, azt vidéken mindenütt hallgatták, a autókba is, meg még olyan valakivel is beszéltem, aki aratott, és a hátán táska rádió volt, és hallgatta a műsorunkat. Úgyhogy remélem, hogy sok embernek kedvet adott ez a komoly zenéhez, és nem azt gondolom, hogy ezzel a zenei műveltség nagyon sokat szaporodott, de a kíváncsiságot felélesztettük, és megpróbáltuk az embereket arról valamilyen módon élménnyel tájékoztatni, hogy a komoly zene az örömet tud szerezni, és az érdemes hallgatni és szeretni. mi egyszerűen rádióműsort akartunk, vagy sok száz rádióműsorom közt, ez talán a legnépszerűbb lett, mert nagyon sokáig tartott, 38 évig, ugye, és most éppen azt, hát ha úgy tetszik, ünnepeljük, hogy 50 éve kezdhettem ezt el, 1969. március 3-án.
Könnyű volt átvinni a rádiónak akkor ezt az ötletét?
Hát egy darabig gondolkoztak rajta, mert úgy érezték, hogy jobb lenne a hetente egyszer volna egy órában, nem értették, hogy miért ez a rövid műsor. Én még épp azt akartam, hogy egy ilyen híradó után, szinte ez is híradó legyen, híradás arról, hogy van Mozart, van Beethoven, van Bartók, és ezeket érdemes szeretni.
Volt visszatérő
vendég? Nagyon sok visszatérő vendég is volt, és mindig voltak újak. Egy nagyon nagy társaság játszott, volt köztük orvosprofesszor, pap, volt tanár, és volt fodrásznő, és volt mozdonyvezető. Tehát azt mondtam, hogy elég demokratikus játék volt, mert nagyon sokan szerették, és sokan is tudtak játszani. De hát a lényeg nem az volt, hogy kik játszanak, azonnal nagyon örültük, és becsültük őket. A lényeg az volt, hogy kik hallgatják, és azoknak készítettük a műsort, akik otthon ülnek, vagy a rádióba hallgatják, a kocsiba, és azt gondolják, hogy milyen szép ez, mi is lehet ez a zene, és valahogy kicsit ismerős, akkor ők is szinte magukba játszanak velünk, ezeknek a kedvéért volt a műsor.
Cigány György emlékére, aki 95. évében, április 6-án hunyt el, fogjuk sugározni Edvard Grieg néhány zongoradarabját, a 20. század talán legnagyobb zongoraművésze Svetoszláv Richter előadásában. Thank you.
Öröklét zsákutcája. Ami van, a felett mindig hű égboltként ég, ami lehet. Fölötted áll, holott vágtat, holott örök diadalának zúgnak testedben felhőszárnyai, csend és kő lobogásban nő, folyton távolodva. Kapaszkodik a romokba. Önnön árvizébe vész a képzelet.
Eduard Grieg muzsikájával emlékeztünk Cigány Györgyre, és még bőven maradt időnk zenét hallgatni.
Igen, Gabriel Fauré egy melankolikus zongoradarabja következik, amit történetesen abban az esztendőben komponált, amikor József Szuk született. Különben visszatérve József Szukra, az ő édesapját is József Szuknak hívták, a fiát és az unokáját is, úgyhogy nehéz dolga lehetett a Szuk család hölgy tagjainak, akik mondjuk elkiáltották magukat az udvaron, hogy József, gyere, mert terítve van az ebédhez. Egy gyönyörű Fauré zongora darabot Kun Wu Paik adja elő, egy dél-koreai neves zongorista, aki Kabos Ilona és Wilhelm Kempf tanítványa volt, és nemzedék egyik legjobb zongora művészének számít. Thank you. Ma 40 esztendeje kezdődött el a csernobili atomerőmű 4-es reaktorában egy biztonsági teszt során. Az az egyre ellenőrizhetetlenebbé váló instabilitási folyamat, láncolat, ami aztán másnap 26-án a végzetes robbanásban csúcsosodott ki, előidézve ezáltal a történelem legnagyobb, félve mondom, eddigi legnagyobb atomkatasztrófáját. A hiroshimai atomrobbantáshoz képest itt 400-szor több radioaktív szennyeződés került a levegőbe. Csernobil környéken a hosszú felezési idejű izotópok jelenléte miatt a talaj évszázadokig életveszélyesen radioaktív még, tehát lakhatatlan, zárt, tilos zóna, míg Hiroshima és Nagasaki mára újból népes város szerencsére. A légköri mozgások első frontok 1986. április végén Európa szerte széthordták a viszonylag könnyebb, illékonyabb szennyeződést, elsősorban a cézium, jód és tellur izotópokat, amik része ma is erdők talajában és gombákban veszélyesen sugároznak, mint például Bajorországban, Ausztria egyes területein, illetve a skandináv félsziget középső és északi felében. Azért milyen igazságtalan és kiszámíthatatlan és forgandó a szerencse és a bal szerencse. Ugyanis jutott Románia területére is bőven a radioaktív izotopokból. A pajzsmirigyek incidenciája az észlelhető megnőtt, különösen a 2000-es években. Nyilván a megfelelő látencia, ugye lappangási idő elteltével. Ez főleg a 131-es radioaktív jód izotop magas légköri koncentrációja miatt. Emiatt javasolták annak idején a kálium-jodid tabletta szedését a pajzsmirigy rák megelőzése véget. Ezt nevesen Konstantin Dumitrake professzor, igen jó endokrinológus professzor javaslatára került országszerte szétosztásra. Én emlékszem arra, hogy sokan a kádba dobigálták, és aztán megfürödtek benne. Voltak azonban Európában vidékek, ahol jóval magasabb volt a sugárterhelés, és ennek egészségügyi következményei. Ez a pillanatnyi meteorológiai állapotok függvényében voltak ilyen területek. A legnagyobb baj nem is a valószínűségszámítás tárgykörébe eső aleatórikus eseményeke volt kapcsolatos akkor sem, akárcsak mostanában, hanem a zárt, autoriter politikai rendszerek hibák sorozatával megtoldó, folytató, sajátos működésében rejlett. Ha csak a szovjet vezetése múlik, máig nem derült volna fény a katasztrófára. Az a helyzet, hogy az atomerőművek biztonságos működtetéséhez maximális átláthatóság, vagyis demokrácia szükséges. Enélkül borzalmas, csak újabb és újabb katasztrófák elé nézhetünk. Nagy tudású és általán sokra becsült szakemberek, mint például Lányi András szerint az atomenergia nem biztonságos, főleg addig, míg olyan hatalmak kezében van, mint Irán, Észak-Korea, Oroszország, ugye egy notórius gyilkos rezsimek kezében. Tekintsünk vissza a 40 évvel ezelőtt történt óriási radioaktív katasztrófára, ami nem messze tőlünk esett meg. És nézzünk előre felelősen. Egy amerikai hölgyet fogunk hallani, Rhiannon Giddens-t, akit én meg kell valljam, hogy különösen szeretek, mert egy igen sajátos módon ötvöz folkot, bluest, meg gospelt, és látszik rajta, hogy hát irtózik a paneles megoldásoktól, és ilyen komolyan foglalkozik a régi amerikai népzenével, amellett egy multi-instrumentalista. Az ő együttese volt a Carolina Chocolate Drops. Én náluk láttam először nagyszerűen játszani például a washboardon, azon a bizonyos mosó deszkán, amit ritmus hangszerként használnak. A játékos az újra húzott fémgyűszükkel, kannállal vagy dobverővel üti, reszeli, kaparja a bordázott felületet, és így ezt a jellegzetesen recsegő hangzást ad. Na tehát egy igazi amerikai vidéki zenével fogjuk műsorunkat zárni ezúttal.
Társaságukat, megtisztelő figyelmüket megköszönve kívánunk további kellemes estét, a viszonthallásra.
Break my heart, you Louisiana man.